Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére Parajdra és a Gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Augusztus 7-én este 8 óra 7 perckor meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Ritka, azaz amatőr, de talán még profi fotós is, akinek a táskájában ott lapul a perspektíva, korrekciós objektív. Éppen ezért a legtöbb fotó szenved perspektívikus torzulásoktól, főleg a nagylátószögű objektívvel készített felvételek. Ennek ellenére ritkán nyúl a fotós a képszerkesztő programhoz, hogy ezt a hibát képkorrekció segítségével orvosolja. Ma esti témánk a digitális fotókidolgozás. Vendégünk, amint azt már a múlt héten jeleztük, Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, akivel különálló részként, de folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetésünket, igaz, csak pár kérdés erejéig. Szervusz Tibor, köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Jó estét, szervusz Duszám. Jövendek, hogy folytathatjuk a félbe maradt beszélgetést, ez végül is egy kimeríthetetlen téma.
Mielőtt elkezdjük a digitális világot, szokás szerint, hölgyeim és uraim, elmondom, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat, szokás szerint. A digitális világ mostani elérhetőségei, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es SMS üzenőfal a 0740 274 165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogy aki teheti, keressen rá az interneten, és még valami, Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió digitális világ, Nagy Bodó Tibor. Ismételtem, ma esti témán tehát a digitális fotókidolgozás. Tibor, a digitális fényképezőgép használata ugyanolyan ügyességet és képzettséget igényel, mint a hagyományos fényképezőgépé. Noha a két eszköz nem pontosan ugyanolyan módon készíti el a képeket, a két technikában azonban több a közös vonás, mint hinnénk. Hogyan dolgozik az analóg és hogyan dolgozik a digitális fényképezőgép? Ezzel a kérdéssel még adósok vagyunk a hallgatóknak.
Hát végül is az elvek, a működési elvek azok azonosak. Egyszerűen a hordozó más. Tehát az analóg fotográfiában a film a hordozó, amelyik rögzíti végül is a képet a negatív formájában. A digitálisnál a szenzor az, amelyik rögzíti az információt. Tehát végül is két külön médiumról beszélünk. A további utómunkák azok megint különböznek olyan szempontból, hogy az egyiknél az rendesen vegyileg történik a feldolgozás, a digitálisnál elektronikusan, számítógépes programokkal, stb. Tehát a működési elve a gépnek az ugyanaz, tehát mindenképpen el kell sajátítani, erről a múltkor is esett szó, hogy a működési elveket, a kompozíciós fogalmakat, a technikát, a beállításokat, ezeket el kell sajátítani, mert ebben semmi különbség nincs egyszerűen, sőt, az expozícióban sincs. Tehát a helyes expozíció megállapítása. A különbség az, hogy mondjuk az analógnál, hogyha egy rosszul exponált felvétel készült, akkor nagyon minimális az, amit lehet rajta javítani, és óriási erőfeszítést igényel, és utómunkát. A digitálisnál ott még van egy esély, hogy egy aránylag elfogadható képet meg lehessen alkotni, tehát megmenteni végül is az elrontott felvételt. Ez viszont, mint mondtam, ez arra ösztönzi a fotóst, hogy nem baj, hogyha elrontom, mert úgyis utómunkával helyrehozom. Ez egy nagyon, nagyon kártékony hozzáállás olyan szempontból, hogy semmi nem ösztönzi a fotóst, hogy egy tökéletes felvételt készítsen el, és annak legyen tudatában esetleg, hogy utómunkára ne legyen szüksége. Tehát az, ami jó fotó végül is, aminek minimális utómunkára van szüksége. Természetesen, hogyha ha ez egy cél, hogy utómunkával különböző hatásokat bevinni a képbe, vagy jobbá tenni, mondjuk, mint üzenet a képet, erősebbé a képet, akkor ez természetesen, hogy ez meg lesz, ez az utómunka, és rá fog dolgozni a fotós. Vagy a szakember, nem muszáj a fotós, hanem olyan, akinek ez a szakmája végül is, hogy képfeldolgozással foglalkozik. Ez nem muszáj a fotós csinálja.
Beszéljünk egy régebbi technológiáról is. Múlt heti kérdésünk volt egy hallgatótól, megkérlek szépen, hogy ezt is mondd el, hogy voltaképp mi is a tükörreflex?
A tükörreflex, ez végül is a fényképezőgép, tehát van a tükörreflexes fényképezőgép, tehát ebben van egy tükör, ami felcsapódik expozíció pillanatában, és utána visszacsapódik, van egy pentaprizmája, tehát ezek a cserélhető objektíves fényképezőgépek. Tehát le lehet cserélni különböző típusú objektíveket menet közben, tehát miközben használjuk a gépet. Az előtti típusú gépeket, tehát amik nem tükörreflexes, azokon nem lehet cserélni általában objektívet, mert fény jut be a gépbe, tehát ez nem megvalósítható. Tehát ez a fő különbség, és a másik az, hogy pontosabbak olyan szempontból, hogy az, amit az ember a keresőben lát, az valószínű, hogy mondjuk a jobb típusú profi gépeknél 98-99%-ban az kerül a filmre, illetve a szenzorra. Tehát kicsi az eltérés, ami mondjuk bekövetkezik.
A tükörreflex milyen formában lelhető meg az új gépekben, vagy egyáltalán létezik-e az okos fényképezőgépekben ilyen technológia?
Természetesen, tehát most rengeteg típusú fényképezőgép létezik, a kompakt digitális gépekről beszélve, a kompakt gépek, amelyeknek fix objektívje van, vagy esetleg beépített zoomos objektívje van, viszont ezek nem cserélhető objektívesek, és nem tükörreflexesek. Mondjuk a profi vonalú gépek azok a tükörreflexesek, tehát ezeknél lehet cserélgetni a lencséket menet közben, annak függvényében, hogy milyen lencsékkel rendelkezik a fotós. Mert közben ugyanakkor most megint egy másik vonal mondjuk, amit követnek, az ilyen mirrorless, a tükör nélküli gépek, ezek kisebbek, ezeken is lehet cserélni objektívet. Tehát ezek a divatok, ezek jönnek, mennek, végül is mindegyik jó. Sőt, telefonnal is most pont olyan képeket lehet készíteni, nagyon-nagyon jó minőségű képeket lehet. Már a telefonra is van olyan telefon, amelyikre lehet csatlakoztatni ilyen előtét lencséket. Nekem például van egy ilyen hibrid telefonom, amelyiknek 22 megapixeles aránylag nagy szenzora van, és 10-szeres optikai zoommal rendelkezik. Tehát ezzel mondjuk minőségben egy olyan képet lehet készíteni, mint egy félprofi tükörreflexes fényképezőgéppel. Tehát ez egy ilyen hibrid, amelyik most fényképezőgép is, de telefon is, de inkább fényképezőgép. Kiváló képeket lehet zoomolni, fel lehet dolgozni, filmezni lehet vele, tehát mindent. Praktikus olyan szempontból, hogy az ember például kirándulásokkor ezt a zsebébe tudja hordani, nem kell félcse, a telefon úgyis nála lenne mindenképpen, tehát így most egybe van kettő vagy három eszköz. Ha egy tükörreflexes géppe és a hozzájáró kellékeket cipeli, mondjuk egy kis hátizsákba, hát az elég kényelmetlen, mert elég nagy a súlya, tehát ha gyalogolni kell és élvezni mondjuk egy városnézést, hát azért meggyötri az embert, plusz az a gond, hogy állandóan kell figyelni, nehogy elhagyja az ember, nehogy elveszítse, nehogy kirámolják. Tehát megvan annak is az előnye, hogy ilyen kis gépekkel menjen az ember mondjuk kirándulni, ahol nem kell, nem tudom milyen szuperprofi képeket készítsen, hanem emlékképeket, vagy akár dokumentumképeket is.
Tibor, ismerjük a trendet, létezik okos óra, okos telefon, okos szemüveg, okos laptop. A mai digitális fényképezőgépek nevezhetők-e okos fényképezőgépeknek?
Hát okos az a fényképész kéne legyen, az nem tudom, hogyha van sok. A gépek rengeteg mindent tudnak, tehát ahogy megjelennek újabbnál újabb fényképezőgépek, végül is a cégek is, a gyártók egyik próbálja túllicitálni a másikat, kitalálnak ilyen, mikor már látod, hogy mondjuk megjelenik egy bizonyos fényképezőgép típus, ami mondjuk akár profi típus, egy bizonyos vonalú, és akkor már nincs amit tehát már kínlódnak, hogy valami újat csináljunk, hogy ne ugyanaz a típus legyen két évig se, mert a konkurens cégek azok így nyomják magukból az újabbnál újabb modelleket, akkor kitalálják, hogy jön ugyanaz a gép, Mark 2, Mark 3, Mark 4, tehát ez mondjuk olyan, mint a Terminátor, vagy 1-es, 2-es, 3-as, addig még megunja az ember. Végül is a különbség az minimális közte, viszont a vásárló az egy új modellel áll szembe, mondjuk. Az igazság az, hogy rengeteg olyan dolog van beszerkesztve és betervezve ezekbe az új modellekbe, hogy nem is használja az ember. Tehát én személy szerint az én gépemen, mondjuk, ha így egy felmérést végzek, mondjuk 10%-ot használok abból, amit tud. Mert a többire nincs szükségem. Különböző, tehát mindenki kialakít magának, főleg aki fotóval foglalkozik komolyabban, kialakít egy egyéni stílust. Tehát neki van egy munkastílusa, bizonyos beállításokat használ az ízlése szerint, a téma szerint, és azokat ő nem sokat variálja. Tehát neki nincs szüksége egyéb beállításokra, vagy más üzemmódokra. Nem fogja használni egy komoly fotós például az ilyen zöld üzemmódat, ami mondjuk ilyen, én azt mondom mindig, hogy a hülye gyerek gép üzemmód, tehát ahol nyomom a gombot, és tehát ez azt jelenti, hogy lebutítom a fényképezőgépet egy kompakt gép szintjére, nyomom a gombot, és lesz valami belőle, egy elfogadható kép lesz természetesen. De semmi hatás, semmi profizmus, vagy valami plusz nem lesz ezekben a képekben. Ugyanaz a mese a filmezéssel is. Én egy időben nagyon ellene voltam, hogy miért kell nekem a fényképezőgépen filmezzen, vagy a telefonon miért kell filmezzen és fotózzon. A telefon azért van, hogy beszéljek vele, ha akarok fotózni, akkor ott a fényképezőgép, és ha akarok filmezni, akkor veszek egy filmezőgépet. Tehát ez nem muszáj minden egybe legyen. Azon kívül, mikor így több minden van egy kütyűbe beszerelve, akkor általában mindig egy kompromisszummal jár ez, tehát mindent nem tudhat tökéletesen egybe, hanem mindent mondjuk egy bizonyos szinten tud csinálni az a gép. A fényképezőgépeknél a profi gépeket bizony akár filmezni is használják, profi filmek készítésére, tehát olyan szinten vannak, és tehát rengeteg minden be van szerelve ezekbe. Én most azért mondom, hogy rengeteg minden fölösleges dolgot tudnak ezek a gépek, mert én nem tudom megválasztani, tehát én nem tudom azt megcsinálni, hogy elmegyek egy üzletbe, és azt mondom, hogy egy ilyen márkájú gépet szeretnék, profi legyen a gép, profi vonal legyen, ennyi megapixeles, erre van szükségem, hogy ezt tudja, és a többire nincs szükségem, és akkor kapjak egy ilyen gépet. Ilyen nincs, és akkor én megvásárolok egy csomó olyan programot, szoftot, ami ebbe be van szerelve, amire nekem nincs szükségem, de én azt megfizetem természetesen, ha szükségem van a gépre. Úgyhogy az egész üzleti hozzáállás és ez a gyártó cégeknek a marketingje végül is. Tehát minél többet kínálnak, hogy újabb meg újabb vásárlókat nyerjenek. Azon kívül a piacon olyan dömping van, hogy nagyon nehéz valami újat kínálni a vásárlónak, és meggyőzni, hogy pont azt a gépet megvegye, vagy az azelőtt pár évvel vásárolt gépét felcserélje. Tehát amíg az analóg gépek voltak, tehát egy analóg fényképezőgéppel hát több évtizedet lehetett dolgozni, sőt, voltak olyan fotósok, hogy egy-két géppel az egész karrierüket végigfotózták, és nem cserélgették, mert nem volt szüksége rá. Mert az nagyon jó volt, neki megfelelt, és meg tudta oldani a feladatait.
Időközben Attila írt az üzenőfalunkra, ha ennyire jó képek készülnek néhány drága telefonnal, mi indokolja mégis egy tükörreflexes gép vásárlását?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Most mit mondjak, egy őszinte válasz nem indokolja semmi, mondjuk így. Viszont más érzés mondjuk egy komolyabb gépet kézbe fogni, tehát más a feelingje az embernek, azért másképp tud komponálni vele, mikor direkt egy fényképezőgéppel dolgozik. Viszont a kliensre gyakorolt hatás elsősorban. Tehát ha egy valaki, aki profi fotós, és mondjuk akar készíteni egy riportot egy komoly alannyal, és odaállít egy profi fényképezőgéppel a nyakában, vagy egy telefonnal, nem ugyanaz. A telefon egy komolytalan amatőrnek fog tűnni, komoly géppel egy profinak fog tűnni. Ez most ilyen szemfényvesztés, és látszat az egész, a homlokzat végül is, amit épít a felszerelésével. Már nem azt jelenti, hogy ha most egy jó géppel van, akkor jobb képeket fog készíteni, sőt, a szomorú az, hogy nagyon sok klienset, aki nem hozzáértő, és laikus mondjuk, tehát ő ragaszkodik, hogy az a látszat legyen, hogy a fényképésznek olyan felszerelése van, amit ő hanyat esik. Tehát nem az a fő célja neki, hogy a munka, amiért fizet, hogy az milyen minőségű. Tehát ez nagyon érdekes, ilyen kelepcék ezek, és csapdák, de ezek így működnek. Én ezt saját bőrömön tapasztaltam, amikor megjelentek a digitális fényképezőgépek, tehát itt nálunk mondjuk science fictionnek számított. Egy napi lapnál dolgoztam akkor, és külföldi befektetők hoztak ilyen digitális fényképezőgépeket, 2 megapixeles volt, tehát most röhely lenne, most azt hiszem, hogy 10 lején nem lehetne egy olyan gépet, abban az időben $2000 volt az ára egy olyan gépnek, kis kompakt gépek voltak, és minden fotós a kirendeltségekből kapott egy ilyent, hogy tudja a képeket napi renden, perceken belül küldeni a szerkesztőségbe, ami nem a városban volt. És tehát azon kívül, hogy ezt senki nem tudta elmagyarázni, hogy kell használni, vagy egyáltalán hogy működik, tehát egy ilyen teljesen elképzelhetetlen technikának tűnt abba az időbe, és evel dolgoztunk. Viszont, ha elmentem egy komolyabb politikussal mondjuk készíteni portrét, ami szükség volt illusztrációnak, hát ha egy olyan géppel én odaállítottam, én szóba se álltak egyszerűen, tehát azt vettem észre, hogy szóba se álltak. És akkor jött az áthidaló megoldás, én rájöttem erre, és egy komoly fényképezőgépet, analógot akasztottam, ami a sajátom volt a nyakamba, és amellett vittem ezt a kisgépet, és akkor csináltam egyszer üresbe, még film se volt benne az analóggal, és utána készítettem 1-2 képet evel a kicsivel, és úgy oké volt. Tehát ennyire fontos azért a látszat. Főleg, hogyha egy ismeretlen technikával, amivel nincs, tehát általában a közönség nincs hozzászokva, vagy valami annyira új, hogy nem tudja még feldolgozni. És ilyenkor szükség.
Folytatjuk az előbbi gondolatot egy beérkezett kérdéssel. Mikor kell lecserélni a gépünket, ha már nem elég a megapixel, a sebesség, vagy ha már túl régi és kinevetnek az ismerősök?
Hát, mit mondjak? Normálisan nem kéne lecserélni a gépet. Tehát, hogyha valami működik, akkor minek cseréljem le? Én ezt elmondom, én is lecserélem. Nem azért, mert nem jó, nem azért, mert nem elégít ki, hanem azért, mert megunom. Megunom, és akkor már úgy, tehát olyan, mint az autóval, az ember, hogy van egy autója, ami tökéletesen kiszolgálja, működik, stb., de már megunja, hogy ugyanabba üljön be, és akkor egy pár éven belül kicseréli, nem azért, mert arra szüksége van, egyszerűen meg kicseréli, mert valami újat akar. Na most a megapixelek, tehát az megint dobálják a gyártók, hogy ennyi megapixel, annyi, nincs szükség rá egyszerűen. Tehát nincs szükség akkora felbontásra, csak hogyha hatalmas posztereket akarnak készíteni az ember, vagy bizonyos célra, de erre nem kell megvásárolja, mert általában azok a cégek, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, azoknak van a cégnek egy-egy ilyen gépe, tehát ezt nem kell a fotós megvegye. A másik az, hogy a sebesség, tehát most olyan minden gép ilyen 1/4000, 1/8000 vagy még nagyobb sebességekkel dolgoznak. Az ISO-t úgy szintén fel lehet nyomni, amennyit el se tudna képzelni az ember, vagy ezelőtt 20 évvel el se tudta volna gondolni, hogy vagy egyszer is oda jut, hogy a technika, hogy ilyen pár ezres, több ezres, vagy akár 10000-es ISO-ra fel lehessen nyomni a fényérzékenységet, holott a film világában már egy 3200-as film, érzékenységű film, az már egy fogalom volt, tehát azt nyugatról alig lehetett hozzájutni, itt nálunk látni se lehetett, mert a 100-as, 200-as volt a mindennapi használatos film. Tehát kérdésre válaszolva nem kell kicserélni. Ha az ember megunta, vagy épp elromlott, ha elromlott, mindenképpen ki kell cserélni, nem érdemes javítatni.
Mi lesz a régi gépekkel, vagy előbb-utóbb megint kézbe vesszük, mondván, hogy az talán mégis valamivel jobb volt, vagy ez már csak szokás kérdése?
Szokás kérdése is, tehát van akihez hozzánő a gép, vagy jobban fekszik a gép, és nem csak a fényképezőgép, hanem más dolgokra is lehet ezt érteni. Tehát főleg az ilyen felszerelések, technikák, tehát annyira hozzászokik az ember, hogy annyira kézenfekvő neki személyesen, mert nem biztos, hogy másnak is. Hogy végén rájön, hogy az új gépet nem tudja olyan könnyedén kezelni, és előveszi a régit ismét, és avval dolgozik továbbra is. Tehát ez szokás kérdése, vagy egyszerűen, hogy kinek mi fekszik. Jobban áll a kezében, jobban rááll a beállításokra a keze. Mondjuk az egész gépnek a felépítés esetleg személyesen neki jobban fekszik, és akkor bizony elő fogja venni, ha nem dobta el addig.
Tibor, köszönöm az eddigi válaszokat. Hölgyeim és uraim, most zene következik.
Szabadon virágzom, szabadon virágoznék, szabadon virágzol, szabadon.
Után egy perccel köszöntjük mindazokat, akik csak most kapcsolódtak be a digitális világba. Ma esti vendégünk, beszélgető társunk Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, vele beszélgetünk, és témánk a digitális fotókidolgozás. Tibor, hogyan dolgoztak ki egy képet 20-25-30 évvel ezelőtt, és hogyan ma?
Tehát az analóg világnak ez, nekem mindig ez egy varázs volt, hogy beülni a laborba, miután természetesen a filmet előhívta az ember, már az egy olyan pillanat volt, amit várt a fotós. Tehát lefotóztál egy filmet, főleg egy kiszálláson voltál, vagy egy riportot készítettél, nem tudtad, hogy mit készítettél, hogy jó vagy rossz, nem tudtad megnézni, és akkor jött az első izgalom, hogy vártad, hogy előhívod, kidolgozod a filmet, és akkor meglátod, megkönnyebbülsz, hogy oké, okay, jól rendben van a negatív, és akkor majd következik a következő lépés, hogy ezt átfordítani, és pozitív képeket készíteni. Tehát ez utána következett természetesen a sötét kamra, amelyeket megint a fotósnak egyik legszebb dolog volt, a vegyszerillatokba ülni, és ott matatni, tehát abszolút kézművesség volt, és tényleg hát komoly tudást igényelt a fotós részéről. Na most mindez, ez az öröm, úgymondván, eltűnt a digitális fotózással, vége lett a vegyszeres kidolgozásoknak, egyből a fotós látja az eredményt, tehát megnézi a fényképezőgép képernyőjén a helyben, hogy milyen a kép, amit készített, minden letölti, nincs szüksége ilyen vegyszeres labormunkára, egyszerűen lementi, feldolgoz esetleg a képet, képkivágást módosít különböző programok segítségével, és utána elviszi egy laborba, ahol neki ezt ki fogják nyomtatni. Azt valószínű nem tudja saját kezűleg, mert az egy elég luxus, hogy egy komolyabb kidolgozó gép legyen, amivel képet készíteni, habár most már vannak ilyen kis nyomtatók, amik aránylag jó minőségű fényképet is képesek kinyomtatni fényképpapírra, tehát házilag is meg lehet oldani, de a legtöbb ember ehhez már nem is ragaszkodik, és a képernyőn fogja nézegetni a képeit. Ez megint egy, a múlthoz képest szerintem egy csonkítás. Tehát más, amikor egy képet kézbe tudsz fogni, egy albumba be van helyezve a kép, és azt végiglapozod, vagy más, amikor monitoron nézed. Tehát ez pont olyan, mint egy levelet olvasni, vagy egy e-mailt olvasni, nem ugyanaz. Tehát az egyikben van valami plusz, van egy aurája, én mindig azt mondom, van egy kisugárzása emberibb. A másik az egyszerűen gépi, elektronikai dolog, tehát nincs lelke. Tehát ez hiányzik belőle. Tehát mind a kettőnek megvan az előnye, hátránya, attól függ, hogy kinek mi tetszik. Tehát természetesen, hogy a digitális az a kényelem szempontjából abszolút előnyt élvez, viszont a szépségét a szakmának azt kevésbé kompenzálja.
Egy héttel ezelőtt már beszéltünk az utómunkáról, az utófeldolgozásról, de áruljuk el azt is, hogy mi a képkorrekció, mert a kettő nem egy és nem ugyanaz.
Tehát korrekció alatt rengeteg mindent lehet csinálni, tehát az elkészült képe, akár az élességet növelni, a színekbe belemászni, tehát a színhelyességek, különböző szűréseket alkalmazni, tehát ezeknek a képfeldolgozó programoknak rengeteg, tehát végtelen lehetőségük van, tehát az eszköztáruk mondjuk végtelen, tehát alig lehet elsajátítani, és rengeteg mindent lehet, különböző hatásokat, perspektívát javítani, hátteret, ki lehet törölni dolgokat a képekről, betenni új elemeket a képekbe. Zárójelbe ez a könnyedség, amivel fel lehet dolgozni és módosítani egy képet, ez az analóg világban ez óriási kézművességet igényelt, és nem is nagyon lehetett megcsinálni. Tehát egy egyszerű fotomontázs rengeteg óra munkát igényelt, és óriási tudást a fotóstól, akár a retusálás, a negatív retusálás, amit az ember egy nagyító alatt ecsettel, ilyen mókusszőr ecsettel, vagy egy szál szőrrel próbált retusálni. Tehát ezt most egy-két kattintással a számítógép segítségével ezt elvégzi az ember. Viszont ez a könnyedség, a hitelessége, tehát ha a dokumentum vagy ilyen presszfotó jellegű, sajtófotó jellegű értéket veszünk, ez nagyon megcsonkította, tehát a hitelességét vesztette a fotó, mert nagyon könnyen meg lehet módosítani, mondjuk úgy, ahogy mondtam, akár a hátteret, vagy külön személyeket bevinni a képbe, vagy kivenni a képbe, amit mondjuk az analóg időszakban úgy nem is feltételeztek annyira, és nem lehetett olyan jól megcsinálni, vagy nagyon nehezett lehetett, hogy ne vevődjön észre az ilyen beavatkozás. A digitálisnál ez nem nagyon vevődik észre, tehát egy jó programot ismerő személy az nagyon könnyen meg tudja csinálni, aki ezeket a programokat jól kezeli és jártas bennük.
Gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a megrendelt kép méretaránya nem megfelelő, és így a kidolgozás során lemaradhatnak a kép egyes részei. Ilyenkor mit lehet tenni, mi a megoldás?
Tehát olyan szempontból gondolod, hogy a képnek az arányai nem felelnek meg.
Vagy tehát lemaradnak bizonyos részek, valamilyen okból kifolyólag.
Igen, tehát van bizony, tehát ha papírképet akarunk készíteni, a papírnak vannak fix méretei, standard méretek. Na most az arányossága az oldalainak nem biztos, hogy ugyanaz, mint a film vagy a szenzornak az aránya, és ezért, ha azt akarom például, hogy teljesen a hossza a negatívnak vagy a képnek férjen be a képre, akkor azzal töltöm ki a papírnak a hosszát, és valószínű, hogy a szélessége a képnek nem ugyanaz lesz, és akkor fehér csíkok fognak maradni felül alól, amit le kell vágni utólag, vagy kitöltöm teljesen, de akkor a két végéből a vízszintes oldalnak el fognak vesztődni mondjuk egy bizonyos sáv, ami ahhoz, hogy kitöltse pontosan a papírméretet. Hát ez mindig el kell dönteni, hogy mi a fontos végül is. Mielőtt ezt papírra tennénk. Ha képernyőn nézzük, akkor természetesen ez kitölti a képernyőt általában.
Mi a helyzet az úgynevezett vörös szemmel, és ezt miként lehet megváltoztatni, és mikor?
Tehát a vörös szem az általában a vakus fényképezőgép, tehát a vakus fényképezésnél jön létre, mivel főleg ha rossz fényviszonyokban ki van tágulva a pupilla, és ezt megvilágítja direktbe a blitz, akkor a véredények adják ezt a pirost a szemfenékből, ezt a piros hatást. Na most ezt már a modernebb vakuk ezt kiküszöbölik olyan szempontból, hogy van egy ilyen elővillanás, ami összehúzza a pupillát, és utána jön a rendes munkavillanás, és akkor ez kiküszöbölődik. Illetve a digitális gépeknél ez már egy funkció, tehát egy program, megnyomok egy gombot, és beállítom a vörös szem effektus eltüntetését, és kész. Tehát ez meg van oldva egy gombnyomásra.
Beérkezett kérdésünk. Van-e a fotósok között egy olyan határ, ami a megengedett és a meg nem engedett módosítások között húzódik, gondolva itt például, hogy amit még elfogadnak egy pályázaton, és amit már nem?
Igen, itt elsősorban a becsületesség, a tisztesség az első, amiből ki kell induljunk. Tehát a fotós mennyire becsületes, mennyire tisztességes. Na most, ahol természetesen vannak olyan műfajok a fotóban, ahol nem szabad egyáltalán, tehát abszolút tiltott bármilyen módosítás, bármilyen beavatkozás. Ez alatt értem a fotoriport jellegű képeket, a természetfotókat, a vadállatfotózást. Tehát ezeknél a műfajoknál a pályázatokon kizáró jellegű, hogy semmilyen beavatkozást nem engednek meg. Maximum porszem retusálás, tehát maximum, de se szín világba való beavatkozás, se különböző elemek eltüntetése vagy hozzáadása, tehát ez abszolút tiltott. Na most ez nem azt jelenti, hogy azért mondom a becsületet, tehát ez a fotós becsületén múlik, mert amúgy nem lehet ellenőrizni ezt, ha jól van megdolgozva a kép. Tehát ha ő tisztességes, nem avatkozik be. Ha ugyanúgy, ahogy egy sajtófotót nem rendez meg. Tehát nem rendezi meg a kép hatása, vagy hogy erősebb legyen a kép, nem rendezi meg mindegy színdarabot, hogy oda tegye az alanyokat, hogy bizonyos dolgokat csináljanak, hanem megpróbálja a tiszta, 100%-os valóságot visszaadni, anélkül, hogy bármit is beavatkozna a kép elkészítése során. A természetfotónál is tiltott, hogy bármilyen beavatkozás, vagy hogy állatkertben fotózom az állatot, és akkor azt állítom róla, hogy én ezt a szabadba fotóztam. És ennek érdekében általában, ha belógva egy rács vagy valami árulkodó elem, ezt eltüntetem utólag, hogy ne látszódjon. Tehát ez is most egy ilyen becsapás, tehát kit csapok be a zsűrit, próbálom becsapni, mint fotós, és mondjuk, ha sikerül, hogy becsapjam, akkor milyen elégtételem van, hogy tudom, hogy csalással elértem valamit. Szerintem semmi. De azt is el kell mondjam, hogy ezen a téren volt szerencsém Dél-Afrikában egy nemzetközi kongresszuson részt vettem, mint előadó, és ott tudni kell, hogy a fotósoknak mondjuk több mint fele természetfotós és vadfotós, mivel van lehetőségük rá, tehát több hónapot töltenek szafárikba ugye egy év során a legtöbben, komoly ehhez illő felszerelésük van, stb. És egy ilyen zsűrizésen is részt vettem, ahol kimondottan természet és vad fotó kategóriák voltak, és olyan dolgokat szűrtek ki a hozzáértő zsűritagok, akik jártasok voltak, hogy az ilyen apró csalásokat is teljesen kiszúrták és kiszűrték, amit én mondjuk soha nem vettem volna észre. Tehát olyan jelekből határozták meg, sőt, a faj, hogyha egy nem kellő környezetben volt, akkor rögtön kiszúrták, és azt mondták, hogy nem, ez valami megrendezett, vagy állatkertbe készült, vagy egy ilyen kisebb vadasparkba, ahol beállítottuk, vagy be volt etetve az állat, vagy meg volt szervezve a jelenet. Tehát nagyon pontosan kiszúrták ezeket, úgyhogy nem lehetett becsapni, és ilyenkor általában a fotósnak egy nagy szégyen, mert ezt kiszúrják, és ezt tudatják is a fotós közösséggel, hogy az illető az csalt, és deszkalifikálják meg. Tehát egy nagyon, nagyon rossz fényt vett a fotósra.
Kanyarodjunk vissza még egy kicsit a digitális fotókidolgozáshoz. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a bőrszínek a lehető legtermészetesebbek legyenek?
Ez megint nagyon egyszerű. A digitális gépeken, például portréknál van egy külön üzemmód, amit ráklikkelek, beállítom abba az üzemmódba, a portré üzemmódba a gépet, és a gép ezt mindent elkövet ahhoz, hogy a bőrszíne legyen helyes. Tehát ez neki az elsődleges feladata, erre van beállítva az a program, és startból a többi szín az lehet, hogy nem lesz annyira helyes, mondjuk a háttér meg a környezet, viszont az arcbőre az biztos, hogy tökéletes lesz. Tehát nagyon könnyen ki lehet. Az analóg technikával ez nagyon nehezen lehetett. Különböző szűrőket kellett használni. Voltak ilyen előtét szűrők, amik üvegből voltak, különböző optikai üvegekből, különböző szín árnyalatban, amikhez hozzájárultak, az fel kell csavarni az objektív elejére, és akkor azok segítettek, hogy hozzávetőleg kiszűrjék az ilyen helytelen arcbőr színeket.
Ha ennyire könnyű módosítani egy digitális képet, mi maradt a képek bizonyító erejéből? Lehet-e még arról beszélni, hogy a képek megörökítenek egy korszakot, eseményt, szemét?
Nem. Tehát hitelességét veszti a kép. Ez volt szerintem a digitális forradalomnak a legnagyobb, mit mondjak, romboló hatása, amit produkált, az, hogy a képeknek a dokumentum jellege elvesztődött, vagy megkérdőjeleződött. Tehát általában, ha visszagondolunk a digitális fotózás előtt, akár törvényszékek is a fényképet azt bizonyítéknak elfogadták. Most nem annyira, és nem semmi esetre nem lehet azt mondani, hogy most látok egy képet, és az a valóság. Éppen ezért, mert nagyon könnyen lehet módosítani, és itt megint erkölcsi kérdések, tisztesség, tehát az, aki készíti, mennyire hajlandó csalni, vagy akar-e csalni. Viszont a szomorú az, hogy mondjuk egy tisztességes, erkölcsös fotósnak is a képét pont úgy megkérdőjelezik, mint azért, aki csal. Tehát mikor ránéznek, hogy az vajon igaz, vagy nem igaz. Vajon azok a személyek ott voltak, vagy nem voltak. Vajon a történet, amit visszaad a kép, az valós, vagy megrendezett. Tehát ezek a kérdések mindig meg fognak maradni, és ez nagyon rossz fényt vett az egészre, és egyáltalán a képeknek a bizonyító, dokumentáló jellege. Úgyhogy végül is, ha akarjuk, elhisszük, ami a képen van, ha nem, akkor mindig kérdőjelezni fogunk mindent. Nem csak a képekbe, a filmekbe, meg egyáltalán minden, ami körülöttünk mozog, megkérdőjelezhető, és egy nagyon bizonytalan világot eredményez körülöttünk és bennünk.
Nagyon sok mindent bizonyított eddig egy negatív. Elkészítettem egy fotót, ott volt a fiókomban a negatív. Ma digitális fényképezővel dolgozom, készítek egy fényképet, ami felkerül a közösségi oldalakra, felkerül az internetre, megjelenik itt-ott, bárhol a világon, és lehet, hogy valaki nekem azt mondja 2 héttel ezelőtt, hogy hoppá, ezt a képet nem is te készítetted, hanem én. Hogy tudom bizonyítani a saját munkámat? Hogy tud védekezni ma a fotós?
Nehezen tud védekezni. Tehát a negatív az abszolút bizonyíték volt, és komolyabb helyeken vagy versenyeken a nagy díjakat elnyerő képek szerzőjét mindig felkérték, hogy az eredeti negatívot mutassa be. És akkor ez egyértelmű volt, hogy az övé. Most az eredeti negatívról is lehetett másolatokat készíteni, de azt egy szakember rögtön megállapította, hogy az másolat. Tehát vesztődtek a tónusok, tehát nem lehetett azt tökéletesen megcsinálni. Most a digitálisnál ott bármit meg lehet csinálni, ami egyszer felkerül a netre, az mindig számítani kell, hogy azt bárki lelophatja. Ez velem rengetegszer megesett, és meg fog esni. Az, hogy tartsam, és most azért nem mutassam be a képeket, mert le fogják lopni, az megint egy fölösleges stressz. Lopják, ez van, nincs amit csinálni. Tehát én nagyon sokszor egy ilyen rutin dolgot szoktam végezni, beírom a nevemet a Google-be, és ráteszem, ráklikkelek, hogy képek. És látom, hogy megjelennek a képeim, az alkotásaim, amik valahol felkerültek valamikor, és ha ezeket szemügyre veszem, akkor sokszor rájövök, hogy bizonyos publikációkban jelentek meg, sőt, olyan is volt, hogy verses kötetet illusztráltak a képeimmel Olaszországba. Én azt se tudtam, hogy ki, az se volt odaírva legalább, hogy az én képem, hogy az én munkám, semmi, egyszerűen. A képem fel volt használva, na most mit tudtam volna csinálni? Nyomozzak, pereskedjek, ez se idő, se energia nincs a mai embernek, és általában ezért számítani kell, és a szomorú az, hogy ez már a tolvajnak is, mert én így nevelem, hogy tolvaj, aki ezt lelopja és felhasználja, olyan természetesnek tűnik, hogy hát aztán ott van, akkor az felhasználhatja. Neki az jár, hát miért ne? Hát most és akkor mi, hogyha felhasználtam? Tehát ez megint egy szomorú oldal a képeknek és a fotózásnak.
Itt van a válasz, érkezett egy hallgatótól, hogy kérettél volna egy példányt a kötetből.
Igen, ez tényleg, ezt különben írtam az illetőnek, és gratuláltam a kötetéhez, úgyhogy hasonlít, nem a kérdéshez végül, és én gratuláltam neki, és örömmet fejeztem ki, hogy ennyire tetszett a képeim, hogy felhasználta illusztrálni. És ennyi.
Visszatérünk megint a digitális fotók kidolgozáshoz. Amennyiben szükséges a képeket világosítani is lehet kellő időben, annak érdekében, hogy ezek minél élőbbek és élethűbbek legyenek.
Lehet, tehát ezek most már, hogy világosítani, vagy kontrasztot változtatni a képen. Tehát ez ilyen beúnyott szemmel egy klikkel lehet végezni végül is az egészet. Régebben erre is külön olyan papírt kellett, olyan tónusú fotópapírt használni, stb. Ez most tényleg egy annyira banális dolog, hogy ezt egy óvodás is meg tudja csinálni, hogy rámegy a képre, és akkor a kontrasztot, sőt az élességet is tudja állítani, javítani mondjuk. Nagyon könnyedén lehet színekbe, vagy a színes képből fekete-fehért átalakítani fekete-fehérre, a színeket telítettebbé varázsolni. Tehát ez nagyon könnyen lehet, és mondjuk hát ez részben, jó részben, nem tudom. Tehát ha annak érdekében dolgozza meg az ember a képet, hogy jobb legyen, és hatásosabb legyen, akkor csinálja. Ha nem, ha csak azért, hogy na hát valamit csináljunk rajta, mert már ha nem kell semmit csinálni a képen utómunkát, akkor az már nem is tetszik, már nem is jó, hát akkor annak nincs értelme.
Fotókiállítások 2018-ban. Érdekelnek a követelmények, és az, hogy egy mai fotókiállítás esetében merre billeg a mérleg, az analóg vagy a digitális oldal felé?
Tehát ezt tudni kell, hogy vannak most is olyan kiállítások, ahol fényképeket állítnak ki. Tehát papírképeket állítnak ki falon, galériákba. Vannak viszont a rengeteg ilyen digitális fotókiállítás, ahol nem készülnek képek, és a kiállítás abból áll, hogy bizonyos napokon, bizonyos órákban vetítéseket tartanak az elfogadott, illetve díjazott képekből. Na most ez, ahogy mondtam, tehát más, amikor egy berámázott képet nézek a galériába, és más, amikor kivetítve egy ekránon nézem a képeket. Nem tudom, hogyha ugyanaz a hatás számomra, biztos, hogy nem. Na most vannak, tudni kell, hogy például ahol képek készülnek, és képformába állítódnak ki a munkák, ott vegyesen az analóg vagy a digitálisan készült képek együtt konkurálnak és szerepelnek, mert nem lehet, nincs ráírva, hogy ez most digitális géppel vagy a másik analóggal készült, hanem a képet zsűrizik, a papírképet zsűrizik. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, mert két külön médium végül is konkurál egy kategóriába és egy kalap alatt.
Tibor, apropó papírkép, erről az jut eszembe, hogy én ugyan már láttam 100 éves papírképet, de nem láttam még 30-35 éves digitális képet. Mi lesz vajon a digitális képekkel, mit tudom én, 20-25-30 év múlva, mert ugye azt már tudjuk, hogy mi van egy 100 évvel ezelőtt készült fényképről, ami ott van fekete-fehérbe, szép ilyen láncos oldalra.
Tehát ez a tárolás problémája, mert azt tudjuk, hogy 100 évnél régebbi negatívok is megvannak, és lehet bármikor elő lehet venni és képet készíteni róla, viszont a különböző elektronikus formátumban lementett képekről nincs semmi bizonyítékunk, hogy azok 50 év múlva még meglesznek, vagy nem. Tehát már tudni kell, hogy nekem is vannak olyan CD-re lementett képeim, amit 5 évvel ezelőtt lementettem CD-re, és most már nem tudom kinyitni őket a számítógépen, mert nem ismeri fel a számítógép, és akkor ilyenkor mindig egy szakember kell, aki megpróbál bizonyos programok segítségével visszahozni a képeket, sőt a szaklapok azt ajánlják, hogy 2 évenként másoljuk át mindig, újabb programok segítségével másoljuk át, vagy tároljuk különböző külső hárdokon a képeket. Tehát ez egy plusz bonyodalom, mert végülis a másolatnak, a másolatának a másolatát kezdjük tárolni, és még erre sincs bizonyíték, vagy semmi garancia, hogy ezek mondjuk 20 év múlva mit fogunk velük csinálni, tehát hogy fogjuk tárolni, hogy megmentsük. A negatív viszont az túléli az egészet, az biztos.
Befejezésül, Tibor, egy percet van. Mikor és mitől lesz művészi egy kép?
A művészi kép? A művészi kép attól lesz, hogy van egy üzenete, amit átpróbál adni a fotós a képen keresztül annak, aki ezt megtekinti. Érzelmeket próbál előcsalni benne a nézőbe, vagy egyszerűen az ő érzéseit próbálja tolmácsolni a képen keresztül. Tehát ez nem azt feltételezi, mint sokan azt hiszik, hogy a művészi kép az egy szuper éles, technikailag tökéletes kép, semmi köze nincs a kettőnek.
Tibor, köszönjük szépen a beszélgetést, megint itt maradtunk a kérdésekkel. Remélem, hogy lesz még alkalom, hogy a közeljövőben ezt a beszélgetést, vagy más címmel még folytassuk.
Bármikor szívesen, mert ez egy kiaknázhatatlan téma végül is a fotózás, és főleg, ha hozzászólások vannak és kérdések, akkor annál inkább izgalmasabb.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ma esti beszélgetőtársunk Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, a zenei szerkesztőnk Kacso Tibor és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a szombat déli kőbezárt múltunkban hallhatnak. A tartalmából nagyon röviden, a kőbezárt múltunk július 21 és 28-ai műsoraiban Székely Száldobosról beszéltünk a hallgatóknak. Pott Péter református lelkipásztor beszélt a település történetéről, ismertette mindazt, amit a templomról, ennek tornyáról, harangjairól és értékeiről tudni kell. Szombaton röviden még folytatjuk az elkezdett beszélgetéseinket, de a kőbezárt múltunk második felében Makovec Imre vargyasi templomáról is szólunk a hallgatóknak. Témánk Makovec háromszéki temploma. Ugyanakkor elmondom még, hogy a kibővült adásidőnknek köszönhetően minden pénteken 0 órától újra hallgathatják a kőbezárt múltunk szombaton elhangzott műsorát. További szép estét kívánok, a digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére Parajdra és a Gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.